Mai ige hirdetésünk alapja a 31. Zsoltár lesz. A 31. Zsoltár, kisrakhatjuk a következő dián. Hát, kiraktam ide, hogy lehessen követni akár a PowerPoint-ról is, de fel fogom olvasni a Károlyi fordítás szerint az egész Zsoltár. Tehát a 31. Zsoltárt fogom felolvasni. Kicsit hosszabb ige szakasz, de majd meglátjuk, hogy meg tudja eleveníteni az Úr a számunkra. Tehát felolvasom a 31. Zsoltár első versétől kezdve az igét. Az éneklőmesternek, Dávid Zsoltára. Te benned bíztam, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal szabadíts meg engem. Hajtsd hozzám füledet hamar, szabadíts meg. Légy nekem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem, mert kősziklám és védővárom vagy te. Vezess hát engem a te nevedért, és vezérelj engemet. Ments ki engem a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, hiszen te vagy az én erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, ó Uram, hűséges Isten. Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit, és az Úrban bízom én. Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat, és megismered a háborúságokban lelkemet. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe, sőt, tágas térre állítod lábamat. Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom, elsenyved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem. Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim, bűnöm miatt. Roskadoz előm, és kiasznak csontjaim. Te mérdek üldözöm miatt csúfságá lettem, kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé, akik az utcán látnak, elfutnak tőlem. Töröltettem akár a halott az emlékezetből, olyanná lettem, mint az elroskadt edény. Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot mindenfelől, amint együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkem. De én benned bízom, Uram, azt mondom, te vagy Istenem, életem ideje kezedben van. Szabadíts meg ellenségeink kezéből és üldözőinkből. Világosíts meg országodat a te szolgádon, tarts meg engem jó voltodból. Uram, ne szégyenüljek meg, mivel hogy hívlak téged, a gonoszok szégyenüljenek meg, és pusztuljanak a sáolba. A hazug ajkak némuljanak el, amelyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevésséggel és megvetéssel. Mi bőséges a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az embernek szívegyelmű. Elrejted őket a te orcádnak rejtekében, az emberek zendülései elől, sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől. Áldott az Úr, hogy nagy csodán, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városom. Én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvetettem szemeid elől, de mégis meghallgattad esedezéseinek szavát, mikor kiáltottam hozzád. Szeressétek az Urat, mint ő kedveltei, a híveket megőrzi az Úr, és bőven kifizet a kevélyen cselekvőknek. Legyetek erősek, bátorodjék a szívetek, mindjárt, akik várjátok az Urat. Ámen. Nem azért olvastam ilyen hosszú ige szakaszt, hogy egy jó hosszú ige hirdetést szeretnék elmondani. Remélem, sikerül is tartani, hogy ne legyen olyan hosszú. Hanem azért, mert úgy döntöttem, hogy tanulmányoztam ezt az igét, hogy jó, ha nem úgy tekintünk erre a Zsoltára, mint egy csomó kis igevers, amiben üzeneteket kaphatunk, hanem egy kicsit megnéznénk ennek az egész Zsoltárnak a ívét, az egész Zsoltárnak a tartalmát egybe tekintenénk rá. Ahogy alkot egy szép rendet, ahogy szépen összetevődött ez a Zsoltár, ahogy szépen megírta ezt Dávid a mi számunkra. Elég ismert egy Zsoltár, és több olyan igevers van, amit akár ti szoktak írni egy falra, akár szoktak idézni különböző élethelyzetekben. Én mégis most szeretném, ha az egészet együtt tudnánk megérteni, együtt tudnánk egy kicsit belegondolni abba, hogy miért is íródott ez a Zsoltár, és miért keletkezett ez. Ugye egyből olvasjuk itt, hogy Dávid Zsoltára ez a Zsoltár, ő írta, neki van tulajdonítva ez a Zsoltár, és a Biblia magyarázók azt mondják, hogy egy olyan élethelyzetben írta ez Dávid, amikor nagy veszélyben volt, amikor életveszélybe került. És a felosztásra, ahogy elkezdtem felosztani ezt a Zsoltárt, az első rész erről is szólna. Így osztottam fel a Zsoltárt 6 részre. Az első szakasz a kétségbe esett kiabálás, a kiáltás a bajban. A második szakasz arról szól, hogy kihez fordulok a bajban. A harmadik, mibe is vagyok benne, mi is a baj, mi az igazság. A negyedik szakasz az a fordulópont, a szabadulást írja le. Az ötödik szakasz, fent vagyok a hegytetőn, úgymond meg vagyok szabadulva. És az utolsó szakasz, az utolsó két vers pedig arról szól, ami felszólít bennünket, felszólítja a hallgatókat, az olvasóknak egy üzenet. Menjünk is az első szakaszra. Azért is gondoltam, hogy így egyben nézzük meg ezt a Zsoltárt, mert ahogy tanulmányoztam, hogy az a gondolat jött a szívembe, hogy ez olyan ez a Zsoltár, mint amikor egy hegymászó elkezd fölfelé menni. És a hegymászás közben egy nagyon kritikus helyzetbe érkezik, amikor elromlik a cipője, esetleg a kötele elkezd, a biztosító kötele elszakad, és már csak egy kötéle van, már nagyon fáradt, erejétől ereje kezd elmenni, és kétségbe esik, hogy most mi lesz velem. És de kéne már fölfelé menni, vissza már nem mehetek, és egyszer csak feljut a csúcsra, és akkor megszabadultam. Sikerült. És feljutottam a csúcsra, és kicsit úgy éreztem, ez a Zsoltár is ezt sugallja. A másik kép, ami még eszembe jutott, a maratoni futó, amikor a utolsó kilométereket teszi már meg, és akkor ott azon gondolkozik, hogy hát bírja még az erőm, vagy nem, hát már kezd begörcsölni a lábam, már úgy érzem, hogy nem bírok többet menni sem ennyit, és mégis erőt vesz, és az utolsó métereket megteszi, és beír a célba. Szóval ez az érzés volt bennem, amikor ezt az egész Zsoltárt így egyben néztem, és egyben olvastam el, és az első rész arról szól, erről a bajról, ami érte Dávidot, ebben felkiált Istenhez. És úgy tartják, ahogy mondtam, a Biblia kutatók, hogy ezt egy olyan helyzetben írhatta Dávid, amikor életveszélybe kerül. Lehetett ez az a helyzet, amikor olvasunk arról, hogy Saul kergette Dávidot, és körbevette már, és bekerítette, ez egyik hegynek az oldalát, ő kerülte meg az egyik oldalról, Saul serege a másik oldalról, és körbe volt véve teljesen. Lehetett ez a helyzet. Ez egy tipikus olyan helyzet volt, amikor úgy volt, hogy itt vége mindennek. És aztán Isten hozott egy szabadulást, kapott egy hírt Saul, és elvonult, megmenekült Dávid. De lehet akár egy másik helyzet is lehetett, ahogy én így gondolkoztam róla. Volt, amikor egyszer Dávid, az amálekiták kirabolták Dávidnak a táborát, és mindenét elvitték, amíg ő elment a csatába, amit aztán nem is kellett megvívnia, és akkor még a saját embere is ellene fordultak. Már azon gondoltak, hogy megkövezzék Dávidot, és ott az van írva, hogy de Dávid erőt vett. És akkor utána ment az amálekitának, és nagy szabadulással visszahozott mindent. Nem tudjuk, hogy a kettőből melyik helyzet, ben íródott ez a Zsoltár, melyik helyzetben gondol Dávid, egy mindenféleképpen egy olyan helyzetben, amikor élete is veszélyben volt. És egy olyan, úgy fogalmaztam meg, hogy kétségbe esett kiáltás volt neki ez a bajban, mert ott van benne az Isten felé való fordulás, és az, hogy kiált szabadulásért. Ha megnézzük, itt a második versben, ugye az én fordításom szerint úgy mondja, hogy szabadíts meg engem. Hajtsd fülemet, hamar szabadíts meg engemet a harmadik versben. Aztán utána a negyedikben, vezess hát, vezérelj engem, ötödikben, ments ki engem. Pár versen belül újra és újra Isten szólítja meg. Szabadíts meg engemet, ments meg engemet, vezérelj engemet. Milyen jó, ha mi is így vagyunk, hogyha valami baj ér bennünket, ha valami veszedelembe kerülünk hirtelen, valami csapán, valami nehézség, mi is egyből Istenhez kiáltunk fel, mint Dávid. Az az első. Lajos testvérem szokta mesélni mindig ezt a történetet, talán múlt héten is felmerült, hogy egyszer felborult az autójával, de úgy nézett ki a baleset helyzet, a közlekedési helyzet, hogy szembe jött egy kamion, és nem tudta, hogy túlélő vagy nem. Az első kiáltás akkor az volt, Jézus, Jézus, felkiáltott az Úrhoz. Milyen jó, ha mi is, amikor bajba kerülünk, egyből az Úrhoz kiáltunk fel. Dávid ezt tette. És mit is mond, hogy kezd itt a Zsoltárt a második versben? Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. A Károli fordításban úgy van, hogy te benned bízom, Uram. Te benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Te benned bíztam, Uram. Te benned bíztam, Uram. Visszaemlékszik, Dávid, hogy is kerültem én ebbe a helyzetbe? Úgy, hogy végig bíztam benned, Uram. Végig bíztam benned. Végig engedelmes voltam. Nem Dávid akart úgymond király lenni. Ő kijelölte magát a juhok mellett. Hát de jó lenne király lenni. Nem, hanem Isten választotta ki Dávidot. Isten indította el azon az úton, ami oda jutott, hogy Saul az ellenségévé lett. Hogy üldözött volt, hogy menekülnie kellett. És amikor ebbe a vízbe, ebbe a nehéz helyzetbe is került, nem a saját maga választotta úton jár, hanem Isten útján jár. Egy nehéz úton vezette át Dávidot az Isten. Mint ahogy bennünket is van, hogy nehéz úton vezet az Isten. Olyan úton, ami nem könnyű. De ha én tudom azt, hogy engem Isten vezetett, Isten jelölte ki a helyemet, hol lakjak, hol szolgáljak, mi a munkahelyem, ki a feleségem, tudom, hogy Istenre építve tettem ezeket a dolgokat, akkor ha vízbe is kerülök, mondhatom, Uram, nem értem, miért vagyok vízbe, de eddig benned bíztam, bízok ezután is. Te benned bíztam eddig. Ez az első szakasz, és még egy dolgot szeretnék még belőle kiemelni, hogy a harmadik versben azt mondja Dávid, amikor felkiált, erős váram, segíts rajtam, sziklaváram. Hát most bármelyik történet részletet nézzük, amit elmondtam az elején, de mondjuk maradjunk az elsőnél, amikor körbe lett a Saul, ott nem volt vár. Ott nem volt város, ott nem volt sziklavár, nem volt rejtekhely, nem volt szemmel látható biztonságos hely. Sőt, Dávid a menekülése során megtapasztalta azt, volt, hogy egy város megszabadított a filiszteusoktól, és bevonult. És Saul odaért hozzá. Vagyis hallotta, hogy jönni fog Saul. Isten megkérdezte, vajon ez a város meg fog engem védeni? Vajon kiadnak Saulnak? És azt mondta Isten, ki fognak adni. Hiába védte meg azt a várost a filiszteusoktól Dávid, az a város ki fogja őt adni. Tehát megtapasztalta az Dávid, hogy a városok, a kővárak, amik szemmel láthatóak, azok nem védenek meg engem Saul haragjától. Azok nem tudnak nekem menekülést adni. De volt egy láthatatlan vára, erős vára, az az Isten. Ő volt az, aki a biztonságot, a védelmet biztosította neki. Nem kézzelfogható vár, nem kézzelfogható biztonságot keresett Dávid, hanem tudta az ő Istene az ő vára. Menjünk tovább a következő szakaszra. Kihez fordul Dávid a bajban? Kihez fordul szívében? Istenhez kiállt, de utána miről beszél? Azt mondja, a hatodik versben az van, mit tesz Dávid? Így szól, kezedre bízom lelkemet. Te váltasz meg engem, ó Uram, hűséges Isten. Bajban vagyok, akkor azt mondom, hogy a lelkemet, az életemet rábízom, Uram. Most olyan helyzetben vagyok, amit nem tudom, hogy mit tegyek, de hozzád fordulok segítségre. Rád bízom az én lelkemet. És utána a hetedik versben azt folytatja, gyűlölöm a hitvány bálványok híveit. A Károli szerint gyűlölöm a hazug hiúságoknak a híveit. Az Úrban bízom én. Miért írja le ezt így Dávid? Azért, mert van választási lehetősége. Vagy Isten kezére bízza az ő lelkét, nála keres szabadulást, vagy bálványokat veszel. Bálványokat. Itt így van, a hazug hiúságokat. Mondhatta volna Dávid azt, hogy én mit szokott az ember elővenni, ha bajba kerül? Hát először is saját magát. Én magam meg tudom oldani ezt a helyzetet. Én annyiszor oldottam meg problémákat, annyiszor oldottam meg sok mindent, okos vagyok, értelmes vagyok, meg tudom oldani ezt a problémát. Igaz, hogy hívő vagyok, de én ezt meg tudom oldani. Ezt el fogom rendezni, valami megoldás, valami trükkös dolgot keresek. Dávid is mondhatta volna ezt. Hát visszaemlékezhetett volna arra, hát ő volt az, aki a Góliátot legyőzte. Góliátot legyőzte, és mondhatta volna, ahogy Góliátot legyőztem, na most Sault is le fogom győzni. Hiába sokkal nagyobb sereggel jön körém, de nekem van vagy 600 emberem, mert itt vagyok én, hát okosan, ügyesen el tudom intézni, meg tudom oldani ezt a helyzetet. De Dávid nem a saját erejére, a saját okosságára támaszkodik, hanem azt mondja, kezemet, a lelkemet rád bízom, Uram, nem az okosságomra, nem a saját erőmre. És mehetett volna még tovább, valóban bálványokat is elővehetett volna. Volt olyan izraeli király, aki bálványokat hoz fordult segítségére, amikor egy nehéz helyzetbe került, mind kudarcot vallott. Mind kudarcot vallott. De milyen jó, hogy Dávid azt mondja, rád bízom lelkemet, kezedre bízom lelkemet. És általában, ha az ember egy nehéz helyzetben így őszintén oda tud fordulni Istenhez, nem számítgatva, nem egyéb megoldásokat keres még mellette, Istenhez is fordulok, de fordulok ide is. Én elmegyek, imádkozok az Úrhoz, de még elmegyek, még itt is keresek megoldást, hát ha egy kis trükkel ott is meg tudnám oldani. Ez mindig kárt szenved az ember, amikor Isten mellett más akar, más megoldást akar, de ha csak Istenben bízik az ember, nagy szabadítás akar. Olyan érdekes, hogy több ilyen történet is van, ami erre utal, amikor egy király Istenre bízza magát, akkor nagy szabadítást él át. Akár csak Jósafát király, amikor megtámadták az országát, ha jól emlékszem, a Szerecsenek, és nagyon nagy sereg, megszámlálhatatlan sokaság jött az országa ellen, akkor számba vette a seregét. Azt mondta, összeszámlálta, és az ige szerint 1 millió fős hadserege volt. És ő mégis azt mondta, amikor Isten elé borult, Uram, nincs erőnk a sokassággal szemben. Nincs erőnk. Nem támaszkodott az ő erejére, a seregeire, hanem azt mondta, nincs erőnk a sokassággal szemben. És Isten megsegítette őt, és előreállította, amikor ment a csatába az énekeseket, és elkezdtek az énekesek énekelni, mögötte ment a hadsereg, és az ellenség saját maga ellen támadt és megsemmisült. A seregnek annyi dolga volt csak, hogy az ellenség, amit ott hagyott, az összeszedje. Tehát, hogyha Istenben bízunk, jön a szabadítás. A másik dolog, ami még ebből a szakaszból üzenet, hogy furcsálhatjuk ezt a mondatot. Nem adtál az ellenség kezébe. Nem adtál az ellenség kezébe. Ez a Károly szerint így van, nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. Miért nem kerülök az ellenség kezébe? Miért nem ragadok meg egy bajban? Miért nem leszek rab? Mert Istenben bízom. Ez egy törvényszerűség. Ha jön a baj, ha jön a nyomorúság, ha jön a nehézség, ha látom, hogy valamit akár nagyon elhibáztam, és a saját bűnöm miatt kerülök nyomorúságos helyzetbe, ha Istenben bízok, a szabadulás biztosít. De hogyha másban bízok, még inkább rab leszek. Még inkább az ellenség előtt erőt vesz rajta. Ez mindig a mi döntésünk, hogy kihez fordulunk, valóban teljes szívvel bízunk az Istenben, és felé fordulunk, vagy pedig Nem őt válasszuk, és annak az eredménye az, hogy az ellenség kezébe jutunk. Belekezd engem az ellenség kezébe. Menjük a következő ige szakaszra. Ahhoz, hogy szabaduláshoz jusson az ember, látnia kell, mi is ez a helyzet. Miben is vagyok igazából benne? Mi az, ami nehezíti az én életemet, ami köt, ami veszélyeztet? És olyan érdekes, hogy nem azt kezdi el számolni Dávid, hogy na most Saul serege hány főből áll. Nem azt kezdi itt felsorolni, hogy hány íjásza van, mennyi veszélyes katonája van neki, hanem bevonul a sátrába Dávid, és befelé fordul. És azt mondja, légy kegyelmes, Uram, egy bajban vagyok, szemem elhomályosodott a bánattól, oda van testem, lelkem. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt eszteneim, bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. Mire emlékszik itt Dávid? Saját maga bűneire. Önmagában néz. Bevonul a sátorba, miközben ott van körülötte a saját katonái, a saját serege, plusz ott van az ellenség serege, és ott ő, mint vezér, aki ellen indul az egész támadás, félrevonul, és számot vett önmagával, számot vett a körülötte lévőkkel, mert ez a két vers arról szól, hogy a szívében számot vett magával, látja, hogy miben van benne, és aztán látja, hogy milyen az ő környezete. Suttognak felőle, baj van vele, rólam tanácskoznak egymás között, a saját emberébe se bízhat igazából. És ott számot vet Istennel, és azt látja meg, hogy bűnös vagyok, megrokkant az elém, csontjaim sorvadoznak. Ez a fő problémám, ez az én fő bajom, az én bűnöm, az gátol engem, az mérgezi az én életemet, teszi tönkre az én életemet. Mondja, hogy szemem elhomályosodott a bánattól. Oda van testem és lelkem. Gondoljatok bele, milyen furcsa ez a kép. Ott van Dávid, félrevonulva, és arról beszél Istennel, hogy mi van a szívében. Látja a saját szívét, tele van bűnnel. Olyan dolgokkal, amik nem illenek Istenhez. És közben meg ott megy a készülődés, meg a kétségbeesés, de ott van benn, és valami történik ott bent a sátorban. Ha tovább megyünk, egy forduló pont történik ott, amíg ő ott van, csendességben Istennel. Csendességben van Istennel, és ott a sátorban, ahogy Isten előtt térdel, ahogy imádkozik hozzá, megfordul az egész csatának a kimenetele. Megfordul az egész helyzet. Miért? Mert ezt mondja ki Dávid. De én benned bízom, Uram. Vallom, te vagy Istenem. Te vagy az én Istenem. Habár én bűnös vagyok, habár én látom, hogy ellened dolgozik az én szívem, az én természetem, annyi minden terhel engem, de tudom, hogy van kegyelem, tudom, hogy bízhatok benned, és te vagy az én Istenem. Bármi van, te vagy az én Istenem, és én benned bízom. És amikor valaki Isten felé fordul, akkor változás történik be annak a szívében. Tudjátok, innentől kezdve Dávid már tudja, hogy nincsen egyedül. Nincsen egyedül, hanem Isten velem van. Isten velem van. Nem vagyok egyedül, mert te vagy az én Istenem. Megvallom, hirdetem, tudom, hogy ő az én Istenem, és innentől kezdve nem kell félnem, nem kell aggodalmaskodnom. Kitártam a szívemet Isten előtt. Elmondtam neki az én bűneimet, elmondtam neki az én nehézségemet, az, hogy mi történik velem, milyen nyomorult állapotban vagyok, kiöntötte a szívét Dávid. És onnantól kezdve Isten mellé tud lépni, meg tudja erősíteni. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem, amikor elmondjuk a mi bajainkat Istennek, elmondjuk a mi hibáinkat, bűneinket, és nem úgy kelünk fel, mint egy vesztes, nem úgy kelünk fel az imádságból, amikor Isten elé megyünk, mint aki kudarcot vallottunk, mint aki szégyenkezünk, hanem mint akinek kicserélték a szívét. Mert elmondtam, megvallottam az én Uramnak az én bűneimet, az én gyengeségeimet, és ő eltörölte azt Jézus vére árán, és szabaddá tesz engem. és mellém áll, és megerősíti az ember lelkét, megerősíti az ember szívét, és olyan lesz az orcája, hogy ragyog rá, ragyog Isten rá, ránéz, ragyog az orcája. Úgy fogalmazza ezt meg a Károly, hogy világosíts meg orcádat a te szolgádat. És milyen jó, hogy itt Dávid, az ki is jelenti, hogy ő Isten szolgálja. Habár király jelölt vagyok, de ő az én Istenem, és én vagyok az ő szolgálja. A rendet egyből kiábrázolja az ő alázatával. Uram, te vagy az én Istenem, én a te szolgád vagyok. És innentől kezdve nincs mitől félni, mert Isten én velem van. Isten mellettem van. A szabadulás innentől kezdve biztos. Így léphetek fel, mert akivel Isten van. Ezzel a határozottsága, ezzel a biztonsággal, hogy az Úr velem vagy. Ne, most már nem szégyenülhetek meg, mert velem van az Úr. Uram, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged. Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájába. Ilyet nem mondott az elején Dávid. Az elején csak kiáltott Istenhez. Az elején nem mondhatta ezt ki. De amikor már tudom, hogy Isten velem van, mondhatom azt, hogy aki ellenem támad, az Istennek az ellensége. És Istennek az ellensége, igenis azok bukjanak el Isten ellensége. De ezt még az elején nem mondhatta ki, most már kimondhatja. Aki ellenem támad, az Isten ellen támad. Mert Isten velem van. És ezért nem kellett utána, hogy féljen. És ezért mondhatta utána, hogy némuljanak el a hazugalkak, akik kihívóan és gőgösen, megvetően beszélnek az igazról. A szabadulás innentől kezdve biztosít. Isten mellé áll a bűnvalló, őszinte, alázatos ember. Ha ide el tudunk jutni, amikor bajba vagyunk, akkor kész a szabadulás a számunkra. Menjünk tovább. És ezután, ahogy az elején mondtam, megy a hegymászó, és akkor végre felér a csúcsra, és széjjel tekint. És olyan jó érzés az, amikor az ember eljut egy valaminek a végére, amit úgy érez, hogy vége a tehernek. És itt is kibomlik így Dávidból, itt előtör ez az imádság. És olyan érdekes, hogy ez még akkor történik, amikor még semmi nem történt. Hanem ott van a sátorban, Isten előtt megharcolja ezeket a dolgokat, Isten előtt imában átéri a szabadítást, és már tudja, hogy jön a szabadítás. Már előre tekint. Lesz szabadulás, lesz szabadítás, mert Isten velem van, és már előre kijön belőle ez az imádság, és elkezdi Isten dicsérni. Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz. Ebben részesíted a hozzá menekülőket. Elrejted őket magadnál. És aztán dicséri az Urat, áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az osromlott városban. Áldott az Úr, aki kiszabadít bennünket. Áldott az Úr, aki megőriz bennünket. Habár megijedtem, féltem, hogy eltaszítottál magadtól, de meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. És ezt minden hívő átéli, hogy amikor oda megy őszinte szívvel Istenhez, Isten választ ad neki. Nem egy egyoldalú kommunikáció az imádság, hanem kétoldalú. A szívemben megnyugszom, és tudom, hogy választ kaptam Istentől. És így nyugodott meg Dávid is, hozzá kiáltottam segítségért, de meghallgattál. Hallgattál könyörülő szavamra. Akár emlékezhetünk itt Annának a történetére, amikor Anna nem lehet egy gyermeke, és elment imádkozni az Éli főpap elé a templomba, és Éli főpap azt hitte, hogy részeg, és ő ott zokogott, imádkozott Isten előtt, hogy segítsen az ő nyomorúságán, az ő szégyenén, hogy nem lehet egy gyermeke. És utána Éli pap megkérdezi, hogy hát, hogy miért, meg megdorgálja, hogy miért itt áll asszony, és mondta az asszony, hogy nagy fájdalma volt, csak kiöntöttem Isten előtt a panaszomat. Csak kiöntöttem előtte, és azt mondja Éli főpap, hallgasson meg téged az Isten. És megnyugodva ment el Anna. Ott abban az imádságban választ kapott Istentől. Kiöntötte Isten elé a szívét, és megnyugodott a szíve, mert Isten meghallgatta. És utána születtek is gyermekei, és szabadulása volt neki. Tehát ezt átéli minden hívő ember, amikor Isten elé megy. A helytetőn megszabadulva, így imádkozik Dávid. Az utolsó részként pedig az utolsó két verssel hozzánk szól az ige. Hozzánk szól Dávid. A hívőkhöz, akik keresik az Istent, szeressétek az Urat, ti híveimet. Az álhatatosokat megtartja az Úr, de kamatosul megfizet a gőgösöknek. Legyetek erősek és bátor szívűek, mint akik az Úrban reménykedtek. Érdekes ez, hogy előjön itt a végén, a Zsoltárnak a végén az, hogy kétféleképpen viszonyulhatunk Istenhez. Lehetünk olyanok, akik alázatosan Istenhez fordulunk, és lehetünk gőgösek. És ez a gőgösség az azt jelenti, hogy magunkban bízunk. Magunkban bízunk. Nem alázunk meg magunkat. Ne legyünk ilyen. Aki felfuvalkodik, aki nagynak gondolja magát, aki okosnak és értelmesnek, és nem úgy néz a hitre, nem úgy néz Isten igazságaira, mint egy kisgyermek, az nem tud részesülni az áldásokból. Az nem tudja megérteni az igét. De ha alázatosan oda megyek Istenre, Uram, nem értem, segíts rajtam. Istenem, nekem még hitem sincsen, segíts rajtam. Ha őszinte szívvel alázatosan megyünk Isten elé, megkaphatjuk azt, amit csak ő tud nyújtani. A hitet, a reménységet, az örök életet. Szeressétek az Urat, legyetek erősek és bátor szívűek, tanuljunk Dávidnak az imádságából. Tanuljunk ebből az egész Zsoltárból. Ha nyomorúságban, nehézségbe jutunk, nem kell kétségbe esni, reménykedhetünk az Úr szabadításában, ha elé megyünk, alázatos szívvel keressük, és győzelemre vezet bennünk. Hát éljük át ezt mi is. Amen.